Negyedik fejezet. Két nappal később egy vitorla bukkant fel, az első, mióta a Calliope elhagyta a konvojt. Hajnalodott, az égbolt Madagaszkár felett még sötét volt, amikor az árbóc őr a nap első pislákoló fényében észrevette a távoli vitorlát a hajótól jobbra. Cromwellt Tüffel hadnagy hívta ki a kabinjából. A kapitány izgatottan bukkant elő, flanell háló köntöst viselt, hosszú haját kondyiba kötötte a nyakszirtjénél. Régi látcsövén át szemügyre vette az ismeretlen hajó vitorláit.
Nem benszülött hajó, hallotta Sárpa kapitány megjegyzését. Kereszt vitorlái vannak, keresztény vitorlázat.
Cromwell parancsot adott, hogy oldozzák ki a főfedélzet ágyúit. A lőszerraktárból lőport hoztak fel, míg a kapitány felvette szokásos egyenruháját. Tüffel látcsövével felment a főárbóc kosarába. Hosszú időn átbámulta a távoli vízi járművet, majd kiáltva jelentette be, hogy úgy véli bálna vadászhajó. Úgy tűnt, Cromwell kapitány megkönnyebbült, de a lőport tölteteket a fedélzeten hagyatta arra az esetre, ha az ismeretlen hajó mégis kalóznak bizonyulna. Egy jó óra telt el, mire a hajót a Calliope fedélzetéről is látni lehetett. Jelenléte a fedélzetre csalta az utasokat, akik most az idegen járművet bámulták. Akárcsak a szárazföld látványa, ez is megtörte az utazás unalmát, és Sharp a többiekkel együtt bámulta a hajót, habár a többi utashoz képest volt egy kis előnye. Egy látcső. A csodálatosan megmunkált, gyönyörű látcsövet a londoni Matthew Berg készítette, oldalára az ossziai csata dátumát gravírozták. Sharp Wellesley-től kapta, és a dátum fölé a tábornok köszönetnyilvánítását vésték, habár Sir Arthur a szokásos távolságtartó félszeg modorával adta át. Nem akarom, hogy azt higgye, megfeledkeztem arról, amit értem tett, mondta a tábornok feszengve. Örülök, hogy ott lehettem, uram, felelte Sharp épp olyan feszélyezetten. Sir Arthur kényszerítette magát, hogy mondjon még valamit. Ne feledje, Sharp, hogy egy tiszt szeme értékesebb, mint a kardja. Nem felejtem el, uram, mondta Sharp, azon töprengve, hogy az ő kardja nélkül a tábornok már halott lenne. Mégis úgy vélte, a tanács megfontolandó. És köszönöm, uram, tette hozzá Sharp, és valamiért csalódott volt a látcső miatt. Úgy érezte, egy jó kard megfelelőbb jutalom lett volna, amiért megmentette a tábornok életét. Sir Arthur komor arcot vágott, ám Campbell, a tábornok egyik segédtisztje, próbált barátságosabb lenni. Tehát csatlakozik a lövészekhez, Sharp? Igen, uram. Sir Arthur rövidre fogta a társalgást. Biztos vagyok benne, hogy boldog lesz a lövészeknél. Köszönöm, Mr. Sharp. További jó napot. Így aztán Sharp hálátlan tulajdonosa lett a látcsőnek, amit a gazdagok irigyeltek tőle. Most az ismeretlen hajóra irányította, ami tanulatlan szeme számára jóval kisebbnek látszott, mint a Calliope. Nyilvánvalóan nem hadihajó volt, hanem egy kis kereskedőhajó. Egy Jonathan! Kiáltotta odafentről Tüffel. Sharp a hajó bal oldalára irányította látcsövét, és egy elmosódott felségjelet látott a tat hátulján. Az ászlaja nagyon hasonlított a Kelet-indiai társaság vörös és fehér sávos lobogójához, de amikor a szél belekapott, Sharp észrevette a csillagokat a felső részén, és rájött, hogy a hajó amerikai. Dalton őrnagy lement a főfedélzetre, és most ott állt Sharp mellett. Az ászlós udvariasan felajánlotta a skótnak, hogy használja a látcsövét. Az őrnagy az amerikai hajót nézte.
Lőszert szállít Mauritiusra, mondta.
Honnan tudja, uram?
Mert ezt csinálják. Egyetlen francia kereskedő hajó sem mer ezeken a vizeken hajózni, így aztán az Isten verte amerikaiak szállítják a lőszert Mauritius fegyverraktáraiba. És van pofájuk semlegesnek nevezni magukat. Semmi kétség, hogy szép haszonra tesznek szert, és nekik csak ez számít.
Remek ez a látső, Sharp. Ajándékba kaptam, őrnagy. Szép darab. Adta vissza a látsővet Dalton, aztán a szemöldökét ráncolta. Fáradtnak látszik, Sharp. Nem aludtam túl jól, őrnagy. Imádkozom, hogy ne legyen beteg. Lady Grace is nagyon nyúzottnak látszik. Remélem, nem tör ki a tífusz a hajón. Emlékszem, amikor gyerekkoromban egy brigantin érkezett Leesbe, és csak 3 élő ember volt a fedélzeten, ők is a halál szélén álltak. Persze nem köthettek ki a szerencsétlenek, fel kellett szedniük a horgonyt, hogy a betegség folytathassa a pusztítást, és végül el is vitte mindannyiukat. Az amerikai hajó biztosan abban, hogy a Calliope nem jelent számára fenyegetést, közelebb merészkedett a hatalmas India járóhoz. Mindkét hajó utasai szemügyre vették a másikét, ahogy elsiklottak egymás mellett az óceán közepén. Az amerikai hajó fele olyan hosszú volt, mint a Calliope. A fő fedélzete zsúfolásig megrakva a bálnák szigonyozásához használt csónakokkal. Miután kirakja a szállítmányát Mauritiuson, kétség kívül az óceán déli része felé veszi az útját, jegyezte meg Dalton. Kemény életük van, Sharp. Az amerikai hajóról viszonozták a Calliope utasainak integetését, és amikor elhaladt az India járó mellett, elolvashatták a Cet vadász nevét, és hogy melyik kikötőből jött. Mindkettőt kék és arany betűkkel festették a Tat palánkjára. A Jonah Coffin, Nantucketből, olvasta Dalton. Micsoda szokatlan nevet adtak neki. Jónás koporsója. Mint a Peculiar Cromwell. Csak ugyan, nevetett Dalton, de én nem tudom elképzelni a kapitányunkat, ahogy a hajója oldalára festi a nevét. Hát ön, hogy el ne felejtsem, Sharp, adományoztam egy kis pácolt nyelvet az ebédhez. Nagy lelkű öntől. És viszonozni szeretném a segítségét, folytatta Dalton. A marátha háborúról folytatott, hosszú beszélgetéseikre hivatkozva, a hadjáratról, melyet az őrnagy nyugdíjas évei alatt meg akart írni. Tehát miért nem csatlakozik hozzánk ma délben? A kapitány megengedte, hogy a Tat fedélzeten együnk. Dalton izgatottnak tűnt, mintha az, hogy a szabad levegőn étkezhetnek, valami különleges szórakozás lenne. Nem akarok zavarni, őrnagy. Nem zavar, nem zavar. Az én vendégem lesz. Egy kis bort is adományoztam, segíthet meginni. Attól tartok, a vörös kabát kötelező, Sharp. Lehet, hogy az ebéd hideg lesz, de Peculiar ragaszkodik ahhoz, hogy nem lehetünk ing újban a tatfedélzeten. Sharpnak volt még egy órája ebéd előtt, így aztán lement a fedél közbe, hogy kikefélje vörös kabátját. Legnagyobb döbbenetére Malachi Braithwaite-et találta az utazó ládáján üldögélve. A titkár egyre mogorvább lett, ahogy az utazás folytatódott, és most sértett szemekkel nézett Sharpra. Eltévesztette a szállását, Braithwaite? Kérdezte Sharp ridegen. Találkozni akartam magával, Sharp. A titkár idegesnek látszott, és nem nézett Sharp szemébe. Megtalálhatott volna a fedélzeten is, mondta Sharp, és várt, de Braithwaite egy szót sem szólt, csak figyelte, ahogy az ászlós a hajóágy szélére teríti vörös kabátját, és erősen kefélni kezdi. Nos? Kérdezte Sharp. Braithwaite még mindig habozott. A jobb keze fakó, fekete kabátja ujjából lógó egyik cérnaszállal babrált, de végül összeszedte a bátorságát, hogy Sharpra nézzen. Szóra nyitotta a száját, aztán elhagyta a bátorsága, és ismét hallgatott. Sharp megdörzsölt egy piszokfoltot, a titkár pedig végre megtalálta a hangját. Ön egy hölgyet szórakoztat éjszakánként, tört ki belőle a szemrehányás. Sharp felnevetett. Na és ha így van, a nőkről nem tanítottak magának Oxfordban? Egy bizonyos hölgyet, Braithwaite hangja olyannyira megtelt nehezteléssel, hogy sziszegett akár egy kígyó. Sharp letette a kefét a rizspálinkás hordó tetejére, és a titkár felé fordult. Ha valami mondani valója van, Braithwaite, akkor mondja. A titkár elvörösödött.
Jobb keze ujjai a láda szélén doboltak, de kényszerítette magát, hogy folytassa a beszélgetést.
Tudom, mit művel Sharp.
He, rohadtul nem tud semmit Braithwaite.
És ha értesíteném őlordságát, ahogy azt tennem kellene, akkor a maga karrierjének vége szakadna ő felsége hadseregében.
Braithwaite szinte minden bátorságát felhasználta a fenyegetéshez, a bátorságot, amit az emésztő gyűlölet táplált.
A karrierjének vége lesz, Sharp, vége!
Sharp arcán nem látszottak érzelmek, ahogy Braithwaite-re nézett, de ennek ellenére megrémítette, hogy az rájött a titkára.
Lady Grace két éjszakát is ebben a mocskos kis kabinban töltött, jóval sötétedés után érkezett, és még pirkadat előtt távozott.
Sharp pedig azt hitte, senki sem vette észre. Mindketten azt hitték, hogy körültekintőek voltak, de Braithwaite észrevette a nőt, és a titkárt most keserű irítség marta.
Sharp felvette a kefét. Ez minden mondani valója? Őt is tönkreteszem!
Sziszegte Braithwaite, majd visszahőkölt, amint Sharp ledobta a kefét, és ismét felé fordult.
És tudom, hogy az értékeit a kapitányra bízta, folytatta gyorsan a titkár, és mindkét kezét feltartotta, hogy kivédjen egy esetleges ütést.
Sharp tétovázott.
Ezt honnan tudja? Mindenki tudja. Ez egy hajó, Sharp. Az emberek beszélnek.
Sharp a titkár ravasz szemeibe nézett. Folytassa, mondta halkan.
Megveheti a hallgatásomat, mondta Braithwaite kihívó hangon.
Sharp bólintott, mintha megfontolná az alkut.
Megmondom, hogyan veszem meg a hallgatásodat, Braithwaite, mert a hallgatásod semmibe sem kerül nekem, ugyanis nem tudom, miről beszélsz.
Azt hiszem, Oxfordban összezavarhatták az agyadat, de tegyük fel, ha csak egy percre is, hogy tudom, miről beszélsz, rendben?
Braithwaite megfontoltan bólintott.
A hajó egy nagyon kis világ, Braithwaite. Ült le Sharp a hórihorgas titkár mellé.
Nem tudsz elszökni előlem.
Vagyis, ha kinyitod a mocskos szádat, hogy akár egyetlen rohadt szót is szólj valakinek, akkor megöllek.
Maga nem érti.
De értem, vágott a szavába Sharp. Úgyhogy fogd be a szád.
Indiában élnek bizonyos emberek, akiket jettiknek neveznek. Úgy tekerik ki az áldozataik nyakát, akár a csirkéjét.
Sharp megragadta Braithwaite fejét, és tekerni kezdte.
Teljesen körbefordítják a fejüket.
Ne! Zihálta a titkár, megmarkolta Sharp kezét, de nem volt elég ereje ahhoz, hogy kiszabadítsa magát.
Addig tekerik, míg az áldozat szemei kigúvadnak, a nyaka pedig egy recsenéssel eltörik.
Ne! Braithwaite alig tudott beszélni, mivel a nyaka már éles szögben kitekeredett.
Nem is igazán recsenés, folytatta Sharp társalgási hangnemben. Sokkal inkább egy csikorgó roppanás. Gyakran eltűnődtem, hogy vajon én magam is meg tudom-e csinálni.
Nem félek a gyilkolástól, Braithwaite. Nem akarom, hogy ezt hidd. Öltem már embert puskával, karddal és törrel, sőt, puszta kézzel is.
Több embert öltem meg, mint amennyit a legrosszabb rémálmodban el tudnál képzelni, Braithwaite. De még sosem törtem ki egy ember nyakát egyetlen recsenéssel. Veled fogom elkezdeni. Ha bármit teszel ellenem, vagy bármelyik hölgy ellen, akit ismerek, akkor úgy tekerem körbe a fejedet, mint a parafadugót egy üvegben, és az bizony fájni fog. Istenem, nagyon fájni fog.
Sharp hirtelen még egyet rántott a titkár nyakán.
Jobban fog fájni, mint ahogy el tudnád képzelni, és ígérem, megteszem, ha csak egyetlen egy rohadt szót is szólsz.
Meghalsz, Braithwaite, és egy pillanatig sem fogok habozni, igazán örömömre szolgál majd. Még egy utolsót tekert a titkár nyakán, aztán elengedte. Braithwaite a torkát masszírozva a levegő után kapkodott, rémülten nézett Sharpra, majd megpróbált felállni, de a zászlós visszalökte az utazóládára.
Ígéretet kell tenned, Braithwaite, mondta Sharp.
Bármit, a titkárt már minden harci kedve elhagyta. Egy szót sem szólsz senkinek. Ha mégis megteszed, én tudni fogom, és megtalállak Braithwaite-t. Megtalállak, és kitekerem a nyakadat, mint egy csirkéjét.
Egy szót sem szólok.
Mert a vágyaid alaptalanok, ugye?
Igen,
bólogatott Braithwaite lelkesen. Igen, azok. Csak álmodtál Braithwaite-t.
Álmodtam, csak álmodtam.
Most menj, és ne feledd Braithwaite-t. Én gyilkos vagyok. Amíg te Oxfordban tanultad a sok baromságot, én ölni tanultam. És jól megtanultam a leckét.
Braithwaite elmenekült, Sharp pedig ülve maradt. A fenébe gondolta, a fenébe, a fenébe, a fenébe! Úgy vélte, eléggé megijesztette a titkárt ahhoz, hogy az hallgasson, de Sharp még így is félt. Mert ha Braithwaite észrevette, akkor ki más jöhetett még rá a titokra. Sharpnak ugyan nem számított, de Lady Grace-nek annál inkább. Elveszíthette a jó hírét. A tűzzel játszol, te istenverte idióta, mondta magának, majd felvette a kefét és befejezte a kabát tisztogatását. Pullman először meglepetnek látszott, hogy Sharp vendégként jelent meg az ebédnél, aztán kitörő örömmel üdvözölte a zászlóst, és kiáltott a stewardnak, hogy hozzon még egy széket a tatfedélzetre. Egy kecskelábú asztalt állítottak fel a Calliope óriási kormánykereke előtt, fehér vászonnal takarták le, és ezüst étkészlettel terítették meg.
Én magam is meg akartam hívni önt, mondta Pullman Sharpnak, de a bálna vadász láttán a nagy izgalomban elfelejtettem.
Most nem volt rangsor az asztalnál, mivel Cromwell kapitány nem étkezett az utasokkal, de Lord William biztosította magának a helyet az asztal fönn, majd szívélyesen maga mellé invitálta a bárót.
Ahogy azt ön is tudja, kedves bárom, jelentést írok ő felsége kormányának India jövőbeni állam igazgatásáról, és értékelném, ha megosztaná velem a véleményét a még fennálló Maratha államokról.
Nem vagyok biztos benne, hogy sok mindent mondhatok, felelte Pullman, mivel alig ismerem a Marathákat, de megosztom önnel mindazt, amit tudok.
Ezután Lord William szemmel látható ingerültségére Matild helyet foglalt ő lordsága balján, és kérte Sharpot, hogy üljön mellé.
Az őrnagy vendége vagyok, milédi, magyarázta Sharp, mivel vonakodott leülni Matild mellé, ám Dalton a fejét rázta és ragaszkodott hozzá, hogy a zászlós foglalja el a felajánlott széket.
Most mindkét oldalamon egy-egy jó képű férfi van, kiáltotta Matild különös angolsággal, kiváltva Lord William lesújtó pillantását.
Lady Grace visszautasította a kérést, hogy a férje mellé üljön, és állva maradt, míg nem Lord William hűvösen a Pullman melletti szék felé viccentett, vagyis pontosan Sharppal szemben foglalhatott helyet. A nő, nagyszerűen alakítva a szerepét, Sharpra pillantott, majd felvont szemöldökkel a férjére, aki viszont vállat vont, mintha csak azt sugalná, nem tud semmit tenni a bal szerencse ellen, hogy nejének egy egyszerű zászlóssal kell szembenülnie. Így aztán Lady Grace helyet foglalt. Alig 8 órával korábban a nő még mesztelenül feküdt Sharp ágyában, ám most megvetéssel nézett a férfira. Fazak Curly, a jogász, engedélyt kért ő lédiségétől, hogy leülhessen mellé, Lady Grace pedig kegyesen rámosolygott, mintha megkönnyebbülne, amiért olyas valaki is csatlakozik az ebédhez, akitől elvárható, hogy civilizáltan tud társalogni.
69 mérföld,
jelentette be a déli mérések eredményét Tüffel hadnagy, csatlakozva a vendégekhez.
Többen reménykedtünk, sokkal többen, de a szél változó.
A feleségem azt állítja, gyorsabban haladnánk, ha Madagaszkár túloldalán hajóznánk, mondta Lord William, kirázva az asztalkendőjét. Igaza van, hadnagy?
A hangján hallatszott, hogy abban reménykedik, a nejének nincs igaza.
Csak ugyan igaza van, milord, felelte Tüffel, mivel az afrikai partok mentén rendkívüli áramlatok haladnak, de a madagaszkári szoros igen viharos. Nagyon viharos. A kapitány úgy gondolta, jobb, ha Madagaszkártól innen hajózunk, amit meg is teszünk, ha a szél ismét feltámad.
Látja, Grace?
Nézett Lord William a feleségére.
A kapitány nyilvánvalóan érti a dolgát. Azt hittem, sietünk, hogy elsőként érjünk Londonba, jegyezte meg Sharp Tüffelnek. Az első tiszt vállat font. Erősebb szélre számítottunk. Most pedig felvághatom? Őrnagy, ide adná a káposzta salátát? Sharp, az ott csitni a lefedett tálban, vagy talán csatnának kell ejteni, esetleg csatni. Báró úr, töltene egy kis bort? Dalton őrnagy nagyon lekötelezett minket a borral és ezzel a nagyszerű nyelvvel. A vendégek mormogva méltányolták Dalton nagy lelkűségét, majd figyelték, ahogy Tüffel felszeleteli az ételt. Az első tiszt letette a tányérokat az asztalra, s amint egy erősebb hullám megemelte a hajót, az egyik tányér kicsúszott Dalton őrnagy kezéből, a vaskos nyelv szelet pedig a vászon abroszra csúszott. Lapsus linguae, szólalt meg ünnepélyesen Faza Kerli, és szavait azonnal nevetés jutalmazta. Nagyon jó, mondta Lord William, remek! Lordságod nagyon kedves, nyugtázta fő hajlással az ügyvéd a dicséretet. Lord William hátradőlt a székében. Maga nem nevetett, Mr. Sharp, jegyezte meg nyájasan. Talán nem értette a szójátékot? Szójátékot, milord? Sharp tudta, hogy éppen bolondot csinálnak belőle, de nem látott kiutat a helyzetből. Lapsus linguae annyit tesz, hogy nyelvbotlás, magyarázta Lord William. Örülök, hogy elmondta, hallatszott egy erőteljes hang az asztal túlsó végéből, mert én sem tudtam, mit jelent. És ez akkor sem túl vicces, ha az ember érti, mondta Ebenezer Fairley, a gazdag kereskedő, aki feleségével hazafelé tartott, miután Indiában megcsinálta a szerencséjét. Lord William a nábobra nézett, a kereskedő nyílt, őszinte arcú, testes férfi volt. Kétlem, hogy a latin nyelv szükséges lenne az üzlethez, jegyezte meg Lord William, de a műveltség az úri emberek jellemző tulajdonsága. Ahogy a francia a diplomácia nyelve, és szükségünk van minden úri emberre és minden diplomáciai érzékünkre, amit csak fel tudunk sorakoztatni ebben az új évszázadban, ha a békét akarunk teremteni. A civilizáció célja, hogy leigázza a barbarizmust, pillantott jelentőség teljesen Sharpra, biztosítsa a jólétet és a fejlődést. Úgy gondolja, hogy senki sem lehet gentleman, aki nem beszél latinul? Kérdezte felháborodva Ebenezer Fairley. A felesége rosszalló arccal nézett rá, talán úgy érezte, a férjének nem kellene ellenségeskednie egy arisztokratával. A civilizáció célja, hogy a legmagasabb vívmányokat érje el, folytatta Lord William, és minden gentlemannek nagy célokat kell kitűznie maga elé. És ezért kell a tiszteknek is, nem nézett Sharpra, de az asztal körül ülők mindegyike tudta, hogy róla beszél, úri embereknek lenniük. Ebenezer Fairley elképedve ingatta a fejét. Ön megtagadná az előléptetést az olyanoktól, akik nem beszélnek latinul? A tiszteknek műveltnek kell lenniük, bizonygatta Lord William. Illően tanultaknak. Sharp már azon volt, hogy mondjon valami sértőt, amikor egy láb csúszott a jobb láb fejére, és keményen rátaposott. Lady Grace-re pillantott, aki látszólag figyelemre sem méltatta, de a lába önmagáért beszélt. Tökéletesen egyetértek önnel, kedvesem, szólalt meg Lady Grace a lehető legfagyosabb hangján. A műveletlen tisztek szégyent hoznak a hadseregre. A lába felsiklott Sharp bokájára. Lord William kissé meglepetnek látszott, szokatlan volt számára, hogy a felesége egyetért vele, de aztán egy mosollyal jutalmazta a nőt. Ha a hadsereg jöttmentekből áll, akkor jól nevelt, jó ízléssel és jó modorral bíró embereknek kell vezetniük, jelentette ki. Ebenezer Fairley undorodva fintorgott. Ha Napóleon partra teszi a seregét Angliában, milord, nem törődik majd azzal, hogy a tisztjeink beszélnek-e latinul, görögül, angolul, vagy akár hottentottául, amíg tudják, mi a dolguk. Lord William gúnyosan elvigyorodott.
Napóleon nem száll partra Angliában, Férli. A haditengerészet majd gondoskodik erről. Nem. Franciaország császára, ejtette ki fenkölt megvetéssel, még egy évig peckesen és büszkén sétálgathat, de előbb-utóbb hibázni fog, és új kormány kerül Franciaország élére. Mennyi is volt az utóbbi néhány évben? Volt már köztársaság, direktórium, konzulátus, és most császári birodalom. Minek a birodalma? A sajtoké? Vagy a fokhagymáé? Nem, Férli. Bonaparte nem marad sokáig. Ő csak egy kalandor, egy briganti. Csak addig van biztonságban, míg győzelmet győzelemre halmoz, de egyetlen gyilkos sem győzhet mindig. Egy napon legyőzik, és komoly emberek kerülnek hatalomra Párizsban, akik értenek a szakmájukhoz. Olyanok, akikkel békét köthetünk. Ez az idő hamarosan eljön. Bízom benne, hogy uraságodnak igaza lesz, mondta Férli kétkedve, de amit mi itt Napóleonról tudunk, attól akár már át is kelhetett a csatornán. A hadiflottája sosem fut ki a tengerre, bizonygatta Lord William. A haditengerészetünk gondoskodik erről. Az egyik fivérem a haditengerészetnél szolgál, szólalt meg halkan Tüffel, és azt mondta, ha erős szél fúj keletről, akkor a blokkált hajóinak menedékbe kell húzódniuk, így a francia hajók szabadon elhagyhatják a kikötőt. Már 10 éve nem hajóztak ki, jegyezte meg Lord William. Tehát úgy vélem, nyugodtan alhatunk. Lady Grace lábfeje fel alá csúszkált sárp lábszárán. De ha a császár nem tör be Angliába, ki győzi le Franciaországot? Kérdezte Polman. Én a poroszokra fogadnék, a poroszokra és az osztrákokra. Lord William nagyon magabiztosnak tűnt. Nem a brittekre, tudakolta Polman. Nincs kutyánk az európai patkányveremben, mondta Lord William. Meg kell óvnunk a hadseregünket, pillantott sárpra, hogy megvédhessék a kereskedelmet. Gondolja, hogy kimerülnénk a franciák elleni harcban? Kérdezte Sharp, mire Lady Grace figyelmeztetően a lábára taposott. Lord William egy pillanatig elgondolkodott Sharp kérdésén, aztán vállat vont. A francia hadsereg egy nap leforgása alatt elpusztítaná miénket, mondta gúnyos mosolyjal. Talán volt néhány győzelmünk az indiai seregek felett, Sharp, de az nem ugyanaz, mint szembenézni a franciákkal. A láb keményen rátaposott Sharp lábfejére. Én viszont azt hiszem, derekassan kitettünk magunkért, jelentette ki Dalton őrnagy. És az indiai seregeket nem szabad ennyire lefitymálni, milord. Egyáltalán nem szabad lebecsülni őket. Kiváló katonák, szólalt meg lelkesen Polman, aztán gyorsan hozzátette, vagy legalábbis én úgy hallottam. Nem a katonák képességeiről van szó, mondta Lord William kissé ingerülten, hanem a hadvezetésről, magasságos Isten, hiszen még Arthur Wellesley is képes volt legyőzni az indiaiakat. Távoli unoka testvére, nem, de kedvesem? Meg sem várta a felesége válaszát, és sosem volt valami ragyogó elme. Az iskolában nagyon nehéz fejű volt. Együtt járt vele iskolába, milord, érdeklődött Sharp. Etonban, felelte kurtán Lord William. Az öcsém akkor járt oda, amikor Wellesley. Wellesley átkozottul nem volt jó latinból. Azt hiszem, korán ott is hagyta az iskolát. Nem volt elég jó az iskola színvonalához. Helyette megtanult torkot metszeni, jegyezte meg Sharp. Mi az, hogy? Értett vele egyet az őrnagy lelkesen. Maga is ott volt Argaumnál, Sharp. Látta, hogyan gyűjtötte össze azokat a szipolyokat? A soraik megtörtek, az ellenség lövedékei úgy záporoztak akár a jégeső. A lovasság lesben állt a szárnyon, és az unokatestvére asszonyom olyan hűvösen, mint mindig, ismét felsorakoztatta a szipolyokat. Arthur nagyon távoli unokatestvér, mosolygott Grace Daltonra. Mindazonáltal örülök, hogy ilyen jó véleménnyel van róla őrnagy. És remélem annak is örül, hogy Sharp is jó véleménnyel van róla, mondta Dalton. Lady Grace megborzongott, mintha azt sugalná, nem alacsonyodik le odáig, hogy egyáltalán törődjön Sharp véleményével. Ám ezzel egy időben sípcsonton rúgta a férfit, mire a zászlós majdnem elvigyorodott. Lord William hűvös pillantást vetett Sharpra. Ön csak azért kedveli Wellesley-t, Sharp, mert ő léptette elő magát tiszté. A lojalitása jogos, ám alig ha mérvadó. Egyszer meg is korbácsoltatott, milord. Csend telepedett az asztal körül ülőkre. Egyedül Lady Grace tudta, hogy Sharpot megkorbácsolták, mivel végighúzta hosszú, fehér ujjait a sebb helyeken, de a társaság többi tagja úgy bámult a zászlósra, mint valami különös teremtményre, amit éppen most húztak ki a tengerből. Megkorbácsolták? Kérdezte Dalton döbbenten. 200 korbács ütést kaptam, felelte Sharp. Biztos vagyok benne, hogy kiérdemelte, jegyezte meg Lord William remekül szórakozva. Történetesen nem, milord. Ó, ugyan, húzta össze a szemöldökét Lord William. Mindenki ezt mondja. Nem így van, Fazakerly. Hallott már olyan bűnösről, aki felelősséget vállalta tetteiért? Még soha, milord. Biztos iszonyúan fájhatott, szólalt meg részvét teljesen tüffelhadnagy. Ez a dolog lényege, mondta Lord William. Fegyelem nélkül nem lehet csatákat nyerni, és korbács nélkül nem lehet biztosítani a fegyelmet. A franciák nem használnak korbácsot, jegyezte meg Sharp barátságosan, felnézett a hatalmas fővitorlára, a vászon recsegve duzzadt hasasra. És maga mondta, milord, hogy egyetlen nap alatt elpusztítanának minket. Ez számok kérdése, Sharp, számok kérdése. Egy tisztnek számolni is tudni kell. 200-ig el tudok számolni, mondta Sharp, kiérdemelve egy újabb rúgást.